Sziasztok, szép délután mindenkinek. A kettes szemrendszert halljátok itt a Rádiókafén. Veres Dórival, Beugmi Dórival és vendégünkkel, Hámori Máté karmesterrel. Szia!
Sziasztok!
Szia,
sziasztok
Máté! A hallgatókat.
Okay. Fel szeretnéd venni?
Nem.
Addig beszélünk, nyugodtan
meghallgattam, hogy jó-e a hangom, de úgyse jó. Nem jó az emberek magát visszahallgatni.
De nem.
Nem, nem se a hangját,
én úgy képzeltelek, hogy te pont szereted magadat visszahallgatni.
Mert egy ilyen egocentrikus, narcisztikus
igazi. Nem, mi mondtuk. Nem, de hogy is, nem. Csak olyan sok mindennel foglalkozol, és mindezt olyan magas szinten űzött, hogy az embernek van egy ilyen érzése, hogy valószínűleg az elégedettségi szint is magas.
Nem, anyukám szokta mondani, hogy mindenki a saját inkompetenciájának a határára tör, tehát előbb-utóbb eléri, amihez már nem ért, és rosszul csinál, és lehet, hogy én már elértem, nem tudom.
Hát ő egy jó esetben felismeri, hogy a határára
általában
ért.
Nem szokták.
Nem szokták, de azért...
A környezet felismeri.
Mondjuk el a hallgatóknak akkor, hogy mi ez a sok minden, amit lehet róla tudni, meg amit csinálsz. Hát ugye elsősorban az Óbudai Danubius zenekarnak a művészeti vezetője vagy.
Másodszorban az Operaház egyik állandó karmestere.
És hát rengeteg mindent csinálsz meg mellette, nagyon sok kezdeményezés viseli a nevedet, vagy hát állsz mögötte, ezekről egyébként fogunk részletesen beszélni, meg szerintem, aki hallgatja a Rádiókafét, az hallhatott nem olyan régen ezekről.
Egy Hámori Máté sorozatban vagyunk benne
tulajdonképpen. De
ezt ívtatok meg, tehát
nagyon örülünk, hogy itt vagy.
Másodszor olvassátok a fejemre, hogy már megint te vagy itt. Hát most ne, ti szerkesztitek a műsort, én csak
eljöttem. De milyen unalmasak lehetünk, akik minden héten itt vagyunk.
Ez az, és még én vagyok az egocentrikus.
Nem, ez nem, ez jó, egyáltalán nem.
Sikerült az első percben megsérteni a
vendéget.
Behoztunk zenét, mert összevesztünk.
Reklám.
Szóval nagyon sok érdekes kezdeményezéshez is adtad a neved, vagyis hát igazából te találtad ki, majd ezekről fogunk beszélgetni. Illetve hát kollégaként tekinthetünk rád.
Igen, ezt már beszéltük, hogy a közös gyökerek, vagy hát nem teljesen közös, mert te fúvóla művész vagy.
Igen, de én most itt a rádiós minőségemben gondoltam.
Jaj,
a
azt hittem,
de egyébként, igen, köszönöm, hogy megtisztelt ezzel, hogy
hát szintén
igen,
zenész, egyrészt, másrészt szintén rádiós bizonyos értelemben, mert
nem,
hogy...
hát az nem vagyok rádiós, tehát te zenészebb vagy, mint amennyire én rádiós. Én csak szeretek beszélgetni, és azért csináltam egy podcastet, de én nem értek hozzá. Ti is csak ezért rádiózom. De halkan mondjátok, hogy ne hallják.
Igen, Máté, viszont arra gondoltunk, hogy kezdjük az adventtel, mert hogy egyrészt ez az első olyan hétvége, amikor már készülődünk az ünnepekre, másrészt, hogy ilyenkor minden cég, és mondjuk nevezzünk egy zenekart is bizonyos értelemben cégnek,
abszolút,
hívhatunk talán, ilyenkor egy kicsit ráerősít programokban, reklámban, marketingben, egyebekben, és hát biztos vagyok benne, hogy a Danubia is kitalált valamit, ami az adventi időszakhoz köthető. Nem tudom egyébként, ez most olyan kérdés volt, tudjátok,
nem rávezető
kérdés. Fejest ugrottál egy medencébe, amit előtte nem néztél meg, hogy van-e benne víz.
Nem rávezető kérdés, hanem valóban kérdés, hogy tényleg van-e ilyen.
Amire tényleg kíváncsi vagy, és nem tudod. De hogy egyébként igen, volt egy kampányunk most, az évindító kampányunk, hogy komoly zene, nincs csak zene van. Ez egy ilyen figyelemfelkeltő, provokatív kampány volt, de ennek semmi köze nincs az adventhez. Viszont aminek van, hogy ez az évnek a legsűrűbb időszaka, tehát szerintem a koncertjeinknek az egy harmadát, vagy egy negyedét biztosan ebben a két hónapban adjuk, november-decemberben, úgyhogy a mi nagy tervünk most, hogy éljük túl valahogy ezt az évet még. Nagyon sok, nagyon szép koncertünk lesz, és sokat duplázunk. Például a karácsonyi koncertünk, a klasszikus karácsony, az duplán fog menni a kongresszusi központba, az majdnem 4000 embert jelent, és ez hát gyakorlatilag már szinte tele van december 21-én, illetve diótörőt is játszunk 15-én, az is dupla lesz, az is gyakorlatilag tele van.
Igen, ebben az időszakban diótörőt bármennyit el lehetne adni, nem?
Hát én az operában is vezényelek, én csak 9-et.
Te mennyit? 41 van idén.
42 lesz. 42 van idén. De én 9-et csinálok ebből már 4 lement, tehát már én november 24-én már diót törtem. Úgyhogy, de annyira jó, tehát annyira fantasztikus lenne, és az emberek meg ezt akarják, a szépséget akarják látni, a látványosságot, azt, hogy az élet gyönyörű, és a szerelem, tehát ezek a dolgok mennek ilyenkor, amikor ilyen ronda az idő, akkor pláne.
Igen.
Szeretik, ha egerek szaladgálnak.
Az egereket is szeretik.
Hullahó a színpadon
nem,
is.
De tényleg mondjuk a zene az csodálatos. Tehát ezek tényleg olyanok, amit bármikor. Meg ez kicsit olyan, mint a narancsillat, nem? Tehát, hogy nincs karácsony, diótörő nélkül.
A mondatot minden évben valamilyen rádióban elmond. Vagy én
nincs karácsony diótörő nélkül?
Nincs karácsony diótörő nélkül. Tényleg nincs, tehát nekünk is a karácsonyi koncertünkön lesz diótörő részlet, de valahogy ez úgy hozzátartozik, szóval kell. Mi gondolkodtunk egy lemez kiadásán is annyira kell, de az majd lehet, hogy csak jövőre.
De mi magát a diótörőt, vagy a szvitet, vagy mint az egészet?
Igen.
Vagy
csak... igen, mert itt az a helyzet, hogy az operában gyönyörű az előadás, de ott a balett alá kell vinni a zenét, ami igen. Azt jelenti, hogy sok
eltereli zene... Eltereli a figyelmet a balett a zenéről.
Nem, az nem baj, csak hogy fele tempóban kell sok mindent dirigálni. Aztán... azért, hogy a táncosoknak kijöjjön a lépés, ami tök jó, és én nagyon imádom ezt a feladatot, de azért Csajkovszki nem teljesen így írta meg, és azért is csinálom meg a Danubiával is 15-én, mert ott meg az a tempó lesz, amit a Csajkovszki kitalált, teljesen más lesz.
De konkrétan dupla tempó?
Konkrétan dupla tempó.
Akkor ez egy teljesen más ízű zene?
Hát sokszor igen. Uh-huh. De ettől az előadás úgy kompakt lesz, de szerintem érdemes azért meghallgatni egyszer a balett nélkül is, hogy milyen a
jó, vigyázz, mit mondasz, mert családom az nagyjából balettosokból áll, úgyhogy...
De én imádom, tehát a balettnél jobb viccelek. Dolog nincs az operában, vagy most megsértettem az összes énekest, bocsánat.
Meg mindenképp, pedig még csak 10 percnél járunk.
Nem, amikor ide jövök hozzátok a rádiókat, mindig mondok kívül. Valamit, amit ki lehet, a Szatmár Rubinán is volt valami mondat, amit ő nagyon ügyesen
kiemelt.
Igen, és akkor azt lehet mondani, hogy milyen felháborító.
Ja, tudom, mi, igen.
Innentől ti beszéltek.
Oké, végre.
Viszont én visszatérnék erre a mondásodra, hogy nincs komoly zene, csak zene van, mert olvastam erről egy ilyen kis mini értekezést, egy 3 bekezdést írtál, azt hiszem, a blogon, vagy a podcast bemutatóban, vagy a Danubia honlapján, már nem is tudom pontosan, de nagyon érdekelne, hogy mit rejt ez a mondat, vagy mit jelent számodra ez a mondat. Tehát a komoly zene kifejezéssel van tulajdonképpen fenntartásod, ugye?
Tulajdonképpen elsősorban igen. Ez a komoly zenének, a kifejezésnek van egy ilyen nagyon negatív konnotációja, ami az embereket
elriasztja.
Tehát picit más sugall, mint ami. Tehát mi nem komoly zenét játszunk, hanem klasszikus zenét. De ez persze egy egyszerű szőrszálasogatásnak is tűnhet, de közben az is mögötte van, hogy például nekem nagyon kedvenc példám ebből, hogy Mozart az utolsó évében 2 operát írt, az egyik a Varázsfuvola volt, amit mindenki ismer, a másik a Titus kegyelme. Az egyik olyan volt, mintha egy nem tudom, ilyen Disney filmet rendezne valaki, mindenkinek szól, mindenki ért belőle valamennyit, vannak mély rétegei is, de alapvetően totál közönségfilm, a másik pedig egy Antonioni, vagy egy nem tudom én, egy Mundrucó Kornél film lenne, ami azért valljuk be, nem mindenkinek szól, bizonyos rétegnek igen. És ezt ugyanaz az ember írta meg, máshova, másik színházba, másik közönségnek. Most akkor ez komoly zene, vagy mi? Tehát ez attól, hogy valami régi, és mi újra játsszuk, mi nekünk az a foglalkozásunk, hogy az elmúlt 400-500 évből a legjobb zenéket kiválogatjuk, a tényleg a legjobbakat, és azokat játsszuk. Ezzel foglalkozunk. De mondjuk játsszunk LGT-t is, meg most majd a Quimby-vel is lesz közös koncertünk. Tehát nem szeretem ezt a skatujázást, mert szerintem ez a skatujázás nem tesz ám jót a klasszikus zenének, meg kizár egy csomó embert. De mi meg bevonni akarjuk az embereket, nem kizárni, úgyhogy a kampány igazából erről szól meg, hogy erről így beszélgessünk, hogy ez mi is.
Még az is, bocsáss meg, de mint például a könnyű zene képviselője, hogy örüljek egyébként ennek a szlogennek, mert a könnyű zenészek meg azért kérik ki maguknak ezt a fajta megkülönböztetést, hogy ugye van a komoly zene, amit ugye komolyan kell venni, amit komolyan kell venni, tehát azt komolyan veszik, de van a könnyű zene, amit hát tök könnyű csinálni. Mindenki tud csinálni, ez tök könnyű, az igazából nem értékek, vagy nem képvisel értéket. Tehát, hogy ez egyébként ebből a másik oldalról is igaz.
Akár a könnyű zene is lehetne klasszikus zene, mert hogy ez is bujkált egyébként a te írásodban.
Lesz
hogy
is.
Lesz is, mert hogy klasszikusnak inkább azt nevezzük, ami időtálló, és ennyi erővel a 40-50 évvel ezelőtti pop rock slágerek is lehetnek majd néhány száz év múlva.
Hát időtálló megalapoztak egy onnantól induló értéket.
Meg ezek,
amihez lehet tartani magunkat.
Az egy élő dolog, ami folyamatos párbeszédben van egymással. Most ha meghallgatod a Csernobilnak a zenéjét, mondjuk az a sorozat, az egy most nagyon menő izlandi zeneszerző nő, nem tudom kimondani, Gunnar Dostir az a vége valahogy, majd javítsák ki akkor a hallgatók, hogy van. De a lényeg az, hogy ő, amit használ zenében, abban ott van ez a nordic metalnak a hangzásai, egy csomó minden, ami nem komoly zene, úgymond, hanem az elmúlt évtizedekben megszületett zene, ezeket ő használja, és beépítette egy úgymond komoly zenei alkotásba, ami egyébként egy filmzene. Tehát ezeket így skatujázni, az butaság, mert az élet az mindig átírja ezeket a dolgokat. Most akkor egy Pink Floyd vagy egy Frank Zappa, az most micsoda, az könnyű zene.
Hát abszolút klasszikus lesz.
Hát igen. Az már klasszikus, vagy amiket a karácsonyi koncertünkön játszunk, ezek a régi amerikai karácsonyi nóták, ez régen könnyű zene volt, ma már klasszikus.
Uh-huh. És szerinted, ha most így Mozarttal találkoznál, mit mutatnál meg a mai zenéből neki, amiről tájékoztatnád, hogy képzeld szerintünk, hogy ebből lesz klasszikus, olyan, amiből, ami belőled lett.
Hú, ez jó kérdés. Tehát a mostaniak közül. Uh-huh. Én mutatnék neki elektronikus zenét, mutatnék neki rappet is, mit a Eminemet megmutatnám neki, hogy mit szól hozzá. Ha értene angolul, mutatnék neki.
Hát akkor valami német rappet.
Német rappet.
Vagy Falkut.
Biztos, de nem vagyok ennyire tájékozott sajnos. Mutatnék neki Nine Inch Nails-t, mert azt szerettem. Mutatnék neki csomó mindent. És akkor szerintem ő értené, vagy valószínűleg valamit úgy értene belőle, hogy... De ez annyira nehéz
biztos,
dolog, mert
mi se értjük
a Mozart korának a zene értelmezését 90%-ban. Tehát azért csak a legnagyobb zseniket tudjuk értékelni, mert csak 10%-ban
miért
értjük.
Akkor másképp értelmezték a zenét.
Persze. Tehát amennyiben? Akkor te beültél egy koncertre, és te hallottad azt, hogy G-durban fog elindulni valami, akkor te tudtad, hogy ennek a G-durnak olyan színe van, hogy ez egy paraszti zene, vagy ez semmiképp G-durban például nem lehetett királyi zenét írni, mert annak a hangnemnek ez volt a jelentősége.
Hogy vagy egyházi zenét, meg mondjuk D-durban minden.
Igen, tehát a hangnemeknek például volt egy jelentősége.
De ez csak
minden...
a zenészekre voltnak. Nem.
Ezt mindenki tudta. Tényleg. Mert akkor az emberek zenéltek. Tehát azok a polgárok, akik jártak a Mozart meg a Beethoven koncertjei, azok tehát játszottak a hangszeren, és pontosan tudták azokat a finomságokat, amit mondjuk ma egy rap rajongó pontosan tudja, hogy milyen beatet, milyen hátteret rak hozzá, akkor azt ő honnan vette.
Nyugati part.
És az uh-huh. Igen, az kire vonatkozik, melyik másik rapperre vonatkozik, és hogy ő pontosan hogy töri a sort, és tehát ezeket tudják a hardcore rajongók, és régen az embereknek egyértelmű volt egy Mozart, de akár egy Zimmermann kevésbé zseniális zeneszerző műveiben, hogy itt ez mire utal. Ma már ezeket mi nem értjük, ma már csak a zseninek a jéghegy csúcsát értjük, azt, hogy Mozart gyönyörű meg, nagyon jó, de ezt már csak a zenetudósok tudják kifejteni, meg a profi zenészek. De mégis fönnmaradt, tehát a jéghegy csúcsa, az lesz az érdekes, hogy az Eminemből, társaiból, meg a mai klasszikus zenéből van-e olyan, akinek a kis jéghegy csúcsa az 100 év múlva, vagy 200 év múlva fönn fog maradni.
Meg az is olyan érdekes, hogy gondolom mindenkor embere azt gondolja, hogy na már a zene ennél tovább egyszerűen elképzelhetetlen, hogy fejlődjön, vagy hogy már mindent kitaláltak, minden hangot lejátszottak, mindenféle variációban, és aztán mindig jön egy új évtized, és erre rácáfol.
Hát hogy még visszapörögnek a régi stílusok, és akkor azok új alapokra vannak helyezve, hát mindig ez van. Tehát vissza a 90-es évek zenéje.
De közben
ugye
meg nem annyira, mert hogy...
Dehogy nem. Figyelj, most én például nagyon sok ilyen hip-hop meg rappet hallgatok a gyerek miatt.
Nem önszántadból ezek
szerint. Én nagyon szeretem egyébként, tehát azért ebben az én választásom is benne van, hogy tehát én nem megyek bele bármibe, hogy bármit lehet hallgatni. Tehát ez mondjuk a közös nevezőnk, de én erre nagyon örülök, mert én is szeretem. És igazából az összes ma futós sláger az valami 80-as vagy 90-es évek nagy hip-hop slágerének a loopjára van, vagy akár még a refrénje is ugyanaz. Tehát, hogy ez egy tisztelgés a régi nagy sztárok előtt, másrészt meg kiszednek részleteket ebből, és azokat pörgetik tovább, és azt fűzik tovább.
Máté, neked most van olyan zene, amire azt mondod, hogy ez már igazából nem is az, hogy nem az én ízlésem, hanem hogy én ezt már nem kifejezetten értem.
Hát az, hogy nem értem, szerintem jó zene van, meg rossz zene. Ja, úgy érted, hogy már nem, tehát öreg nem vagyok hozzá?
És nem leöregezlek, csak hallottam erről egy eszmefuttatást Azaria kapcsán, és tökre egyetértettem vele, hogy tökre van az az életkor, ahol már érted, respektálod ezt a népszerűséget, de közben már nem tud téged megérinteni. Nálunk idősebbek is voltak, így valószínűleg a mi zenéinkkel.
Én Azariával nem, tehát mindenhol, ez egy kötelező ellen most már az Azariát bevonni, nem?
Hát mert most ez egy ilyen zenetörténeti
érdekesség. Én például tegnap Mozartot tartottam előadást háromszor gyerekeknek, hetedikeseknek, és abba Azaria szerepel például abba az előadásba.
Tehát akkor te még érted, akkor nem vagy elég öreg.
Én nem gondolom, hogy nem értem azt zeneileg, amit csináltam, izgalmas, ő is ezt csinálja egyébként, hogy reggiből, a keleti arab zenéből, régebbi típusú, nyilván van egy mulatos feelingje is néha, de hogy egy csomó mindent összeturmixol, és jó, és tehetséggel teszi. Tehát szerintem egy halál tehetséges gyerek, és ez hallatszik rajta, és az sikerében ez is benne van, amellett, hogy nyilván marketing is van benne, de ez egy jó dolog. De én nem azt gondolom, hogy nem értem, én inkább azt gondolom, hogy ez egy bizonyos szórakoztató szinten egy tök jó zene, de én azért klasszikus zenével foglalkozom, mert ez olyan, mint, tehát hogy látsz egy ilyen kutat, aminek nincsen mély, nincsen alja, és bármeddig leereztheted benne azt a mérőont. Tehát azért egy Mozartban annyival nagyobb zenei mélységek vannak, mint bárkiben, akiről most beszéltünk, és most egy látszólag ellentmond annak, amit mondok, hogy komoly zene nincs, de ez nem igaz, mert a klasszikus zenében is vannak sekélyebb, meg mélyebb dolgok, de aki egyszer megtapasztalja azt, hogy mondjuk egy Schubert dalban benne van az egész élet, és benne van a halál és a születés és minden, azt nagyon nehéz ezt a mélységet egy másik szerzőben, aki nem Schubert megtalálni. Elképzelhető, hogy benne van, de ehhez idő kell, hogy ezt az ember észrevegye, és lehet, hogy én sem veszem még észre azokon, akik most alkotnak.
De pont ez jutott eszembe, hogy lehet, hogy neked igen, mert te ezzel foglalkozol, de lehet, hogy más, aki mondjuk másféle zenét szeret, és mondjuk meghal, mit tudom én, egy Queen dalt akár, vagy mondjuk egy jazz, mit tudom én, egy Coltrane számot, vagy bármit, az lehet, hogy neki ugyanez a mélység, tehát, hogy neki elmondja ugyanazt az életről, a dallammal, a abszolút szöveggel hozzá. Abszolút. Tudja ugyanazt
nyújtani.
Nekem is
nyújtani. Van ilyen élményem, régi előadókkal, Billie Holiday-t hallgatok, és akkor ő neki nyilván...
Mély a kutya.
Benne van az egész szerencsétlen, nagyon-nagyon drámai élete ebben a...
Meg a feketék élete, tehát hogy az tovább mutat.
Meg az ő személyes élete, az összes függésével, az összes gyerekkori traumája, vagy ezt az ember tudja, de hogy ha nem tudod, akkor is ott van a hangjában. Vannak ilyen előadók, tehát ez szerintem ma is vannak ilyenek, csak az idő segít nekünk abban, nekem is, hogy ezt teljes mértékben átérezzem. Mozartról se tudták saját korában, hogy ő Mozart. Azt tudták, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó előadó, egy nagyon-nagyon jó zeneszerző, de nem gondolta senki, hogy a Salieri nem fog fennmaradni, a Mozart meg igen. Tehát nem volt ember.
Hát a Salieri is csak a Mozart miatt maradt
fenn. Igen, igen, az ő oldallapján.
Farvizén,
Margóján. Egyébként, amikor te zenét írtál, mert te igazából kiskorodban annak készültél, és annak is tanultál pár évig, akkor milyen zenét képzeltél el, hogy milyen zenét fogsz írni?
Hát én ilyen Kodály imitációkkal kezdtem. Írtam egy misét, amit be is mutattak 14 éves koromban.
Hol?
De a Szent Imre templomban.
És oda hogy keveredtél?
Csányi Tamásnak a máig hálás vagyok ezért.
Hát de elvitted a kis kottáidat?
Én oda jártam gimibe, és akkor voltam elsős gimis, és akkor hát bevittem, igen, és nagyon rendesek voltak.
Jó, de nem szánalomból vették, és játszották elő nyilvánvalóan, hanem
hát
akkor értékelték.
Nem tudom. Ilyen kivert kutya tekintettel megjelenik egy 14 éves.
Jól van, gyere Mátékkal.
Minden vágyam, hogy...
Igen. De az tök jó élmény volt. De aztán rájöttem, hogy azért ezt a Kodály jobban csinálta, meg más zeneszerzők jobban csinálták. Tehát én mindenfélét, én is hallgattam például arab zenét, és az rám nagyon nagy hatással volt, és akkor írtam hasonló dolgokat, meg Bartók-szerű dolgokat, de nem volt igazán eredeti.
De nem túl hamar gondoltad ezt, hogy nem lesz eredeti? Nem kell abban még sok évet beletenni, hogy az ember eredeti zeneszerző legyen?
Hát figyelj, nem. Tehát meg azt is éreztem, hogy én szeretek az emberekkel bíbelődni, és ez a magányos, magamba fordulva, gyomor, depresszióval, 50 kávé, 40 cigaretta, 2 liter vodka, fűtetlen, sötét, házikóba, ez nekem nem.
Most akkor a zeneszerzőket is jól
megsérteni. Így képzelj el.
Küldöm.
Figyeljetek, most, hogy ezt mindenki megemészze, mert a hallgatókra gondolok, adunk nekik egy kis időt, és zenét fogunk sugározni a kettes számrendszerben.
Miért?
Én nem gondolom, hogy a Plutó klasszikus, és jövünk vissza a kettes számrendszerben Hámori Máté karmesterrel.